Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Isten tiszteletünket tovább folytatjuk a 316-os énekkel. A 316-os ének minden versét énekeljük. Kegyes Jézus, itt vagyunk. 316.
Kegyes Jézus, itt vagyunk.
A 121. Zsoltárból olvasok. Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Nem engedi, hogy lábad inogjon, nem szunnyad el a te őriződ. Ímé, nem szunnyad és nem alszik az Izraelnek őrizője. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod a te jobb kezed felől. Nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva, mindörökké. Amen. Imádkozzunk, aki teheti, boruljunk le az Úr előtt. Drága mennyei atyánk, nagyon hálásak vagyunk azért, mert elhoztad a te napodat, amikor megpihenhettünk és tanulhatunk tőled. Köszönjük Istenünk, hogy testvéri közösségben élhetjük ezt meg, és köszönjük, hogy ennyien is összegyűlhettünk, hogy téged dicsérjünk és magasztaljunk. Köszönjük, hogy te vagy az, aki megőrzöd életünket, és megőrizted az elmúlt héten. Köszönjük, hogy te voltál az, aki pásztoroltad életünket. Füves legelőre és csendes vizekhez tereltél. De köszönjük, hogy a halál árnyékának földjében is ott voltál. És köszönjük Istenünk, hogy te onnan is kihoztál bennünket. Hálásak vagyunk azért, hogy te annyira szerettél bennünket, hogy egyszülött fiadat adtad értünk. Köszönjük a megváltást, és köszönjük azt, hogy te azt ígérted, hogy el fogsz jönni a égnek felhőiben, hogy magadhoz vegyél. Istenünk, úgy szeretnénk valamennyien ott lenni, és úgy szeretnénk valamennyien részesülni az örök életbe. Kérünk, tégy bennünket alkalmassá erre. Kérünk, szenteld meg a mi életünket, hogy szentek lehessünk. Neked félretettek, hogy úgy tudjunk élni, úgy a családunkban, mint
a munkahelyen, mint az életben, hogy te látszódjál ki belőlünk. Tudjuk, hogy ez önerőből nem megy, csak akkor, ha a te szent lelkeddel felruházol bennünket, és a te szent lelkedet ránk árasztod. Ezért kérünk, segíts, hogy minden erőnkkel azon legyünk, hogy veled szorosabb kapcsolatba kerüljünk, hogy téged keressünk, és téged lássunk be, meg mindenekben, és a te kezedet fogjuk minden körülmények között. Istenünk, hálásak vagyunk, hogy az imádság szolgálatát is ránk bíztad. Így kérünk szépen, hogy hallgass meg a jövő heti imánkat, a Kossuth Rádió adventista félórai adásaiért. Te tudod, Istenünk, hogy milyen áldás ez. Sokan hallgatják, és sokan hallanak rólunk, és sokan bátorítást és biztatást kapnak, úgy az énekek, az zene számok, mint az igéd által. És köszönjük, Istenünk, hogy van ilyen lehetőség. Imádkozunk a Pécseli gyülekezeté Szilvási András lelkész testvérért, valamint az Orosháza Osvald László lelkész testvérekért. Imádkozunk, Istenünk, hogy ezek a gyülekezetek befogadó gyülekezetek legyenek, és add, hogy a missziós tevékenységeiket, amiket folytatnak, úgy külmisszióban, mint belmisszióban sikeresek legyenek, a te lelked által vezetettek. Imádkozunk a lelkész testvérekért, hogy úgy tudják koordinálni, úgy tudják segíteni a gyülekezetek életét, hogy az tényleg élet és lélek legyen ott, ahol vannak. Imádkozunk a nyugdíjas munkatársak közül Urbán Istvánéért. Köszönjük, hogy tartod még életét, köszönjük, hogy adtál neki nyugdíjas éveket, amiben téged szeretne szolgálni, Kérlek, áld meg őt családjában, és mindazokon a helyeken, ahol ő szolgálatot vállal, hogy tudjon téged bemutatni, és az ő tapasztalatai által a gyülekezetek épüljenek. Imádkozunk gyülekezetünkből Pápai Csabáért. Ő most nincs itt közöttünk, de kérünk segíts, hogy a héten ne feledkezzünk meg róla imádkozni, és eléd vinni az ő életét, az ő küzdelmeit, az ő próbáit, az ő nehézségeit. Istenünk, segítsd őt, hogy megtalálja a helyét, és hogy a nehézségek ellenére is te benned megtalálja az örömöt, békességet, és azt az erőt, amire nap mint nap szüksége van. Imádkozunk, Istenünk, hogy most áld meg Viktort, aki az igét fogja szolgni nekünk, szenteld meg az ő ajkát, és imádkozunk azért, hogy legyen tőled jövő üzenet, amit elhozott számunkra. Te áld meg a mi szíveinket is, hogy oda tudjunk figyelni, és semmilyen ne tántorítson attól, hogy téged dicsőítsünk ezen a mai napon. Kérünk, áld meg így életünket, áld meg gyülekezetünket, áld meg népedet a Jézus nevében. Amen.
A mai adakozásunk célja pedig a helyi gyülekezet. És egy imát szeretnék felolvasni nektek, amit találtam, ami egy kicsit rendhagyó, és nem az, amit szoktunk olvasni. Nekem engem nagyon megérintett. Azt mondja az ige: hanem keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak nektek. Imádkozz így. Mennyei atyám, igéd azt mondja, keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek mind ráadásul megadatnak nektek. Te nagyon is képes vagy anyagi helyzetem megoldására, pontosan tudod, mit kell tenni. Kérlek, irányítsd lépteimet. Segíts emlékeznem arra, hogy te úgy tervezted, hogy forrásait szabadon áramoljanak azoktól, akiknek feleslegük van, azokhoz, akik szükségeben vannak. Hiszem, hogy van költségvetési terved az én életemre is, és amikor a jövőtől való félelem fenyegetése rám zúdul, én továbbra is reménykedni fogok, és egyre jobban foglak dicsőíteni téged. Amíg átviszel ezen a krízisen, én csak rád figyelek, mert te megígérted, hogy megőrzöl teljes békében. Bocsáss meg ezért, ha aggódom. Most minden gondomat rád vetem. Nem kell egyedül hordanom ezeket a terheket, leteszem őket, és elfogadom a tőled jövő megnyugvást. Megígérted, hogy betöltöd minden szükségemet, hogy szívesen megajándékozol országod áldásaival és javaival. Azt mondtad, hogy semmi felől ne aggódjam, inkább hálaadással tárjam eléd kéréseimet. Tudom, hogy gondoskodni fogsz a holnapról, mert te vagy Jehova Jiré, az én gondviselő. Te tudod, mire van szükségem és mikor. Te vagy a bőven elég Istene. Köszönöm, hogy minden szükségemet betöltöd, hogy békességet és biztonságérzetet adsz mindenkor. A Jézus nevében. Amen.
Menjetek be kapuin hálaadásra, tornácaiba dicséretekkel. Menjetek be kapuin hálaadásra, tornácaiba dicséretekkel. Mert jó az Úr örökké való kegyelme, és hűsége megmarad mindörökre. Mert jó az Úr örökké való kegyelme, és hűsége megmarad mindörökre.
És az Úr úgy akarta, hogy én is ezt az igét hozzam. Azt mondja a Máté Evangélium 6. fejezet. Azért azt mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek, s mit igyatok, sem a ti testetek felől, mibe öltözetek. Vagy nem többé az élet, hogy nem az eledás, a test, hogy nem az öltözet. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrben nem takarnak, s a ti mennyei atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok ki azoknál. Ne aggodalmaskodjatok, s ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit ígyunk, vagy mivel ruházkodjunk, mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istenek országát és az ő igazságát. És ezek mind megadatnak néktek.
Amen.
Mindenható Teremtő Istenünk, áldunk és magasztalunk azért, hogy te mindenkor gondoskodsz mi rólunk. Köszönjük a te áldásaidat, köszönjük, hogy most elhozhattuk a te lábaidhoz a tizedünket és az adományainkat. Tudjuk, hogy te gondot viselsz mindig mindenről. Így kérünk, hogy ezeket is jutasd oda, ahol szükség van rá. És kérünk arra, hogy az otthon maradt részt is te áld meg, hogy az mindenre elég legyen bőséggel, hogy mi mindenkor, mindig téged tudjunk áldani és dicsőíteni a te szent fiad nevéért is. Amen.
Amen. Gyerekek, egy gyerek történetet hoztam. Jocó kellett volna olvassa, de Jocó nem tudott itt lenni, és ezért ezt választottuk nektek. A gonoszt jóval győz meg. Ne győzettessék meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győz meg. Róma 12:21. Egy este csöngettek a házi orvos ajtaján. Egy 8 év körüli kisgyerek állt a kapu előtt, feje vérrel átitatott kendővel volt bekötve. Elmondta, hogy a testvére belőtte a folyóba, és ott összetörte magát. Az orvos megállapította, hogy a sérülését össze kell varni. A műtét alatt a kisgyerek nagyon hősiesen viselkedett. Egyetlen hangot sem hallatott. Mikor hazafele indult bátor viselkedéséért, az orvos felesége egy tábla csokit adott neki, hogy egye meg a hazafelé vezető úton. Ekkor a kisgyermek megszólalt. Csak a felét eszem meg, a másik felét hazaviszem a testvéremnek. Hát de hiszen a testvéred lökött a folyóba, mondta az asszony. Ekkor felragyogott a két szép gyermekszem a vastag kötés alól, majd a kisfiú így válaszolt. De azért ő mégiscsak az én testvérem. Lehet, hogy te is összeszoktál veszni a testvéreddel. Talán néha gonoszkodik veled, piszkál, esetleg meg is vert már téged. Ilyenkor azonban gondolj arra, hogy őt ajándékba kaptad a Jóistentől, ezért felelős vagy érte. Lehet, hogy neki rosszabb a természete, mint a tied, ezért neki nehezebb dolga van, ha meg akar változni. Nem téged akar igazán bántani, csak ez jön ki belőle. A vitás helyzetekben neked kell engedned, hogy így mutasd be neki, mi a helyes magatartást Isten szemében. Meglátod, hogy hamarosan ő is másként fog hozzád állni, megszelidül, és a szeretet helyreáll közöttetek.
Egy kicsit annyiban rendhagyó a mai Isten tisztelet, hogy Viktorral meg többetekkel egyeztetve beszéltünk arról, hogy jó lenne, hogyha énekeket tanulnánk.
És ez az alkalom, egy három éneket választottunk ki Viktorral, az úrvacsorára még pedig, ami október 15-én lesz Sashalmon. Ott is lehet, hogy ezeket fogjátok énekelni, és ne érjen váratlanul. Tehát, hogy mégis a dallamokkal úgy tisztában legyetek, meg a hangzással, meg egyszer-kétszer elénekeljük. Úgyhogy az a kérésem, hogy keressük ki énekeskönyvünket. A 169-es éneknél, az egy verszakos ének. Mi annak idején az áldozatkezetben ezt énekeltük mindig, amit úrvacsora előtt, tehát közvetlen úrvacsora előtt, amit most mi másként csinálunk, mi úrvacsora előtt az, hogy Im Nagy Isten most előtted, azt szoktuk énekelni. És mi ehelyett pedig ezt a 169-es éneket énekeljük, úgyhogy én szeretném, hogyha majd egyszer én leszek az uravezető, akkor ez lesz az ének az úrvacsora előtt, jó? A töredelmes szíved, te Uram szereted, az engedelmes lelket soha meg nem veted, ez az ének, igen. 169-es.
A töredelmes szíved, te Uram szereted, az engedelmes lelket soha meg nem veted, ezzel a reménységgel te hozzád ajtunk. Légy kérünk segítséggel, és könyörülj rajtunk.
Akkor még egyszer ezt az éneket énekeljük, jó?
A töredelmes szíved, te Uram szereted, az engedelmes lelked soha meg nem veted, ezzel a
szeretnétek még egyszer, vagy ez így elég volt? Ismeri, van, aki ismeri. Igen, igen, igen. Jó. Akkor a következőinek a 362-es. Mi annak idején ezeket mind énekeltük az ágyülekez, de nem énekelünk ilyen hosszú, tehát természetesen nem. De...
addig, amíg lábos esetek.
Igen, hát azt is, meg egyébként az úrvacsora, tehát a kenyér kiosztása előtt szokták.
az első verszakot, jó?
Készítsd magad, kedves lélek, hagyd a bűnt, a sötétséget, jöjj a fényes nap.
Igen. Csak elég nehéz énekelni, ez biztos. De annyira, annyira...
Nincs magas hangja, az nagyon nehezen.
Tessék?
Ha nincs magas hang, nagyon nehéz követni.
Igen?
Mély hanggal nem is tudok énekelni.
Hát egy hanggal, egy oktávval mélyebben. Jó, akkor nézzük meg, jó? Még egyszer. Igen. És még egyet. Igen. Egy magas ének, de tényleg ez csak negyedévenként egyszer kell énekeljünk. A 363-as Örülj szívem, vigaj lelkem, ez egy nagyon egyszerű ének.
Örülj szívem, vigaj lelkem, ékességed lett a hit.
Mennyire sikerült egy kicsit átvenni, jó? Jó lesz? Jó. Örülök neki, hogy kerestünk egy olyan alkalmat, amikor többen itt vagyunk, akik szeretünk énekelni, és akik szeretnénk, hogy jól menjen az ének az Isten tiszteleten, jól működjön. Úgyhogy kívánom, úgy szeretnénk, Viktorral úgy beszéltük, hogy egy hónapban egyszer fogunk tartani ilyen alkalmat, amikor Viktor fog prédikálni, és én is itt leszek, mindenféleképpen úgy csinálom, és akkor énekeket, új énekeket is gyakorolunk, nem csak úrvacsorára, hanem más alkalomra. És köszönöm szépen!
Szeretettel köszöntelek benneteket! Hetek óta van egy gondolat, ami foglalkoztat, hogy lehet az, hogy a gyakorlati, hétköznapi kötelességeinket megszentelje az Istennek a jelenléte. Ugye valamelyik nap Gyuszik Gyula küldtél egy idézetet, amiből egy fél mondat talán, ami megragadott, hogy jelen vált, hogy azt írja, hogy ha az élő hitnek a fonala járja át a mindennapi apró, tehát a nem nagy kötelességek, tehát csak itt most az apró kötelességekről van szó, ha ez a élő hit járja át, és nyilván az élő hit az nem egyszerűen abban van, hogy hát én jól végzem a dolgomat, én szeretném jól végezni a dolgomat, abban is, tehát ez fontos, de a legfontosabb az, hogy az Istennek a jelenléte legyen az életedben. Mert enélkül az életednek nincsen értelme. Tudjuk jól, hogy az Isten nélkül az életünknek nincsen értelme. És nem csak, hogy nincsen értelme, hanem valahogy úgy van ez, hogy ha nem a Teremtőnk a középpontban, akkor az egész életünk olyan nem jó, sivár. Nyomorult. Tehát Isten nélkül ez akcióm a mai Isten tisztelet, hogy nem tudsz boldog életet élni. De hogy lehet ez a hétköznapi, otthoni vagy munkahelyi kötelességeink között? Hogy lehet ezt megoldani? Pál apostolnak van egy eléggé talán anakronisztikusnak tűnő igeszakasza ezzel kapcsolatban, ami a két helyen van megírva, a Kolossé levél 3. fejezet 22 és 25, illetve Efézusi levél 6 és, illetve 5 és 8 között. Ha van mobiltelefon és Biblia, akkor egyszerre nyugodtan lehet használni mind a kettőt. Hasonló, nagyon hasonló ige szakaszok. Bevezetésképpen annyit, hogy a két levél, tehát a Kolossé és az Efézusi levél annyira hasonló, hogy sokszor a szóhasználata is ugyanaz. Nagyon valószínű, hogy körülbelül egyszerre írta meg Pál ezeket a leveleket. Szinte egymás után. Mert egy csomó téma ugyanaz a két levélben, szinte a szerkezeti egységei is hasonlók a két levélnek, és hasonló témákat boncolva szinte végig. Mondom újra az igéket. Kolossé 3, 22, 25 között, és Efézus 6, 5-től talán a 8-ig, de majd úgy is fogjátok látni. Tehát a két gyülekezeti levél nagyon-nagyon hasonló. Ugye a körülményeik is nagyon hasonlóak, amikor Pál apostol írta ezeket, mind a két esetben ugye a fogsági levélről van szó, és a két gyülekezet nagyon sok mindenben hasonlított egymásra. Na most nyilván ebben én most nem szeretnék belemenni, mert nem ez a cél, ez csak azért gondoltam így bevezetésképpen, hogy lássuk, hogy ez a két levél, ez olyan, mintha ikrek lennének. Mert a témavázlat minden hasonlít. Lehet, hogy nem szó szerint mindig ugyanazokat a kifejezéseket használja, de gyakorlatilag az Efézusi levélben benne van a Kolosséi, és fordítva. Én nagyon ritka Pál apostol esetében, de ez most így előfordul, hogy két bibliai könyv ennyire hasonlítson egymásra, szépségében, szóhasználatában. Na most itt miről van szó? Azért mondtam, hogy egy picit talán furcsa lehet így első olvasása, mert hát a rabszolgákhoz szól ez a levél. Hát ma már nincsenek rabszolgák, ugye kérdezheted, hogy miért idézett ezt az ige szakaszt. Ugye mit mond? Azt mondja, hogy ti szolgák, ugye mind a két helyen körülbelül ezt mondja, ti szolgák minden tekintetben engedelmeskedjetek a ti földi uraitoknak, amik éppen a Krisztusnak. Na hát ezzel aztán nem nagyon lehet mit kezdeni. És ugye folytatja tovább, valamit tesztek, jó lélekkel, jó akarattal tegyétek, mint az Úrnak és nem embereknek. És ugye a Kolossi levélben hozzáteszi azt, még, illetve hát az Efézusi levélben, hogy mert tudjátok azt, hogy az Úr maga idejében jutalmat ad, nyilván az örök életről van szó, és amiben eltér a két ige szakasz az, hogy a Kolossi levélben arról beszél ezek után, hogy aki igazságtalanságot cselekszik, 25. vers, az vissza fogja kapni. Efézusi levél egy picit másképp fogalmazott, pozitívan megközelítés van, ott azt mondja, hogy mert ha jól cselekszel, az Úr a maga idejében vissza fogja azt neked adni. Tehát nagyjából erről szól ez a két ige szakasz. Most kérdezheted azt tényleg, hogy miért beszélek én erről, hiszen ma nem tartanak rabszolgákat. Hát elvileg nem.
De igen, modern rabszolgák vannak.
De hát azért a mai modern kornak is megvan a rabszolgasága, nem? Olyan munkahelyen vagy, amit nem szeretsz. Előfordul? Vagy szereted magát a munkahelyedet, csak vannak olyan feladatok ott, ami egyszerűen nem bírod elviselni. Nem szeretsz mosogatni. Halomban áll otthon, a családban, a mosatlan, mert senki nem mosogat, elmondjuk maga után. Rád marad. Hazamész, nincs kedved főzni. Pedig kéne, mert nagy a család, és az ételt meg nyilván jogosan mindenki várja, hogy hát azért legyen már valamilyen meleg étel, és hazamész, akár a pároddal együtt elkezdtek gondolkodni azon, mit főzzél ma. És ezek szép feladatok, de bizony néha tudnak olyan szolgaivá varázsolódni, hogy egyszerűen az életkedved is elmegy, amikor csak rá gondolsz. És hát nagyon sok mindent lehetne még ezzel kapcsolatban idézni, és Pál apostol, amikor itt a nyilván az ókori környezetben, amikor itt ugye a rabszolgaságról volt szó, ugye a gyülekezetben voltak rabszolgák is, és voltak szabad emberek is. A keresztény gyülekezet ezért volt csodálatos Pál apostol idejében, meg utána is, még egy jó darabig, mert a rabszolgák például embernek érezték magukat. Na most így felvetődik egy nagy kérdés, hogy vajon mi, amikor a gyülekezetben vagyunk, akkor mennyire tudjuk embernek érezni magukat? Tudom, hogy ez egy furcsa kérdés, de ma, amikor sajnos a 21. század kitermelte azt, hogy egymás mellett élünk, és gyakorlatilag néha olyan magányosak vagyunk, mintha senkink nem lenne, akkor ez sajnos jogos ez a kérdés. És Pál apostol nyilván azért intette a szolgákat, mert a szolgáknak a gyülekezetben jó soruk volt, ott nem volt rabszolgaság. És Pál apostolnak egy kicsit helyre kellett őket tenni, hogy azért a gyülekezetbeli szabadság az nem jelenti azt, hogy a kötelességeidet, te mint szolga, azt hanyagold el. Na de hogy? De hogy? Mert ugye a nem szeretem feladatokat, és most fordítsuk le ugye a modern nyelvre, hiszen ma már mi nem vagyunk úgy rabszolgák, mint az ókori időkben, hála Istennek, reméljük nem is lesz ilyen sosem, bár mondják ma, hogy adós rabszolgaság van, meg a bankoknak vagyunk a rabszolgái, hát sajnos ebben lehet valami, akinek ugye komoly hitele van, az lehet, hogy egyetért ebben, de azért olyan értelemben még, vagy már nincsen rabszolgaság. De hát szolgai feladatok sajnos vannak. És hogyan tegyem én ezt? Két kulcs kifejezése van ennek az ige szakasznak, ami mind a két ige szakaszban előfordul. Picit más megfogalmazással azt mondja, hogy úgy cseleked, mintha Istennek cselekednél. Vagy másik megfogalmazás, lélekből. Mi kell ez? Ja, Jézus ezt másképpen megfogalmazta, amikor beszélt egy alkalommal Máté evangéliumában, és azt mondja, hogy minden áldozatotok sóval sózassék meg. Meg hogy ti legyetek a föld sója. Ez is egy nagyon érdekes gondolat. Ugye ez azt jelenti, hogy el kell vegyülnem a világban. Tehát nem úgy van, hogy vannak feladatok, amiket nagyon kedvelek, és vannak, amiket nem kedvelek, és amit nem kedvelek, azt nem végzem. Mert ez nem helyes hozzáállás a Biblia szerint. Viszont az sem helyes hozzáállás a Biblia szerint, hogyha tartósan megengedem magamnak azt a lelki állapotot, hogy a szolgai nem igazán kedvenc feladatokat, hát olyan jó savanyú képpel végezzem. Ez sem helyes a Biblia szerint. A helyes az az, amit itt az ige úgy mond, hogy valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak, és nem embereknek. Azt mondja Pál apostol, hogy ne embereknek akarjatok tetszeni. Magasabbra helyezd a mércét. Ne egyszerűen azért, hogy a főnököd, a családod meg legyen elégedve, zárójelbe tegyük hozzá, fontos ez, Csak ne ez legyen a vezérszempont. Mert ha a vezérszempontom az, hogy én Isten jelenlétében végzem a dolgaimat, akkor a főnököm is meg lesz elégedve, és a családom is a szíve mélyén meg lesz elégedve. Lehet, hogy mondjuk azt mondja, egy kicsit elsóztam a krumplis tésztát, de azért örülök, hogy megfőzted. Majd máskor jobb lesz. Tehát a szempontjainkat kell megváltoztatni. És mi kell ehhez? Hát ebben az ige szakaszban nincs benne, de nagyon-nagyon sok olyan ige szakasz van, amit Pál apostol megfogalmaz, egy gondolat, ami azt mondja, hogy szüntelenül imádkozzatok. Szüntelenül legyetek Istennek a jelenlétében. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy magunkba beszélgetünk, hanem ez azt jelenti, hogy a mi lelkünkben, a mi gondolatvilágunkban a Teremtő Isten van a középpontban. Efézusi és Kolossi levélben már a vége felé mindkét levélnek arról beszél Pál apostol, hogy intsétek egymást zsoltárokkal, lelki énekekkel, szívetekben énekelve az Úrnak. Mit jelent ez, hogy szívetekben énekelve az Úrnak, és ez miért nagyon fontos? Azért nagyon fontos, mert ez fogja megsózni a mindennapi életedet. Ettől lesz más a hozzáállásod az ilyen nem szeretem, mindennapos, unalomig ismétel dolgokhoz. Énekeljetek lelketekben az Úrnak. Mikor éneklünk ugye az Istennek? Szó szerint, amikor valamilyen tapasztalatom van. Na most mi van, hogyha esetleg most megfáradtam egy kicsit lelkileg, és most nincsen annyi tapasztalatom, hát akkor sem kell elkeseredned, mert vannak azért régi tapasztalataid az Istennel. És ezeket jó néha elővenni. Jó ezeket az emlékoszlopokat felállítani. És ez miben segít téged? Abban, hogy amikor a mindennapi, hétköznapi életedet éled, akkor ez megfűszerezze az életedet. Azt mondja Pál apostol, hogy Isten félelmébe tegyétek ezt, ne az emberek kedvéért csupán. Mert ha az emberek kedvéért tesszük, akkor lehet, hogy hamar rájövünk arra, hogy nem érdemes. Főleg akkor, hogyha az erőfeszítéseinket nem koronázza jogos elismerés, mert erre szükségünk van, de sajnos az emberektől ezt nem fogjuk mindig megkapni. Na most voltak ebben azért nagy példák az Ószövetség idején is. Hát gondoljatok például egy szó szerinti rabszolgára, ugye Naámánnak az udvarába. Ki volt az a szó szerinti rabszolga? Ugye egy kisgyermek. És ez a kisgyermek hogy élt ott? Félte az Istent. Félte az Istent. Szüntelenül az Istennek a jelenlétében élt. És amikor szembesült azzal, hogy az ő gazdája, Naámán beteg, halálos beteg, akkor mi volt neki az első gondolata? Vaj, ha szembe lenne az én uram a prófétával. Kétség nélkül meggyógyulna, mondja Királyok második könyve 5. fejezetében a Szentírás. Most ez egy apró dolog. Hát gondoljuk el. Elvitték ezt a kislányt a hazájából, a családjától elszakították. Nagyon valószínű, hogy annyira rosszul nem bánhattak vele. Nem tudjuk, bár Naámának a jelleméből azért lehet arra következtetni, hogy kicsit makacs volt, de nem volt rossz ember. És elképzelhető, hogy ennek a kislánynak nem lehetett olyan rossz sora. Na de hát honvágya lehetett? Lehetett olyan vágya szívébe, hogy bárcsak otthon lehetnék a családommal. De ehelyett mi volt benne? Hát ha ez is volt, ez a honvágy benne, mert biztos volt. Volt, ami erősebb volt nála. Az, hogy félte az Istent. Az, hogy ő tudta, hogy most is az Istennek a jelenlétében van. Most is az Istennek a jelenlétében van. És ezért tiszta szívvel tudta azt mondani, hogy bárcsak szembe lenne az én uram a prófétával. Kétség nélkül meggyógyul. Vagy nézzük meg Dánielt. Ő is nagy lélekben cselekvő volt. Nagy lélekből buzgolkodó volt. Miért? Dániel könyve 6. fejezetét, ha kinyitjuk, most nem kell, úgyis ismerjük a történetet. Ugye mi történik ott? Dániel szolgál a perzsa birodalomban, már a perzsák átveszik az irányítást. Nem sokkal vagyunk Belsacár vége halála előtt, vagy után pontosabban, tehát Belsacárt ugye megölik. A Dáriusz átveszi a birodalmat, a Méd-Perzsa szövetségnek a keretében, akkor még a Méd népnek az uralma volt inkább, nem a Perzsa dominancia, mint később. Később már az lett. És mi történik? Dániel ott van a Perzsa udvarban. Pontos tisztséget tölt be. És mit csinálnak az irigykedői, mert azok mindig lesznek. Elkezdenek kutakodni, hogy hát, ha valami van a munkájában, ami nem jó. És mit találtak? Hűséges volt mindenben. De miért tudott hűséges lenni mindenben? És ebbe később találod meg a választ, amikor ugye kiadják azt a vallási törvényt, hogy csak a királyhoz lehet bármilyen kérést intézni. Dániel mit csinál? Mi az ő szokása? Napi szinten, háromszor, Jeruzsálemre nézve letérdel, és könyörög, imádkozik, dicséretet tesz az ő Istenének. Más dologtól nem lehetett volna ilyen hűséges. És más esetben, hogyha nincsen ez az elrejtett élete, ha ő nem úgy tekint a feladataira, amit ott minden nap kellett végezni, és azért gondoljuk el, hogy nem lehetett könnyű. Egy ilyen környezetben dolgozni, ahol nem azt nézik, hogy mikor csinálom jól, hanem hogy mikor csinálom rosszul. Mert irigykednek rám. De ő hűséges volt az Istene miatt. Mert tudta, hogy nem embereknek cselekszik. Nem Dáriusz az ő főnöke. Zárójelbe teszem hozzá, Dáriusz abszolút jóindulatú ember volt. Később kiderül, hogy mennyire. De nem ő volt az ő felettese igazán, még akkor is, ha láthatólag ő, hanem a mindenható Isten. És ő úgy tette a dolgát, mintha Isten láthatóan, személyesen ott lenne mellette. Lélekkel cselekedett, lélekből cselekedett, minden nap. És ennek mi volt az alapja? Az volt az alapja, hogy minden nap háromszor letérdelt, és imádkozott az ő Istenéhez. Magyarul ebben benne van az, hogy ahhoz, hogy én lélekből tudjak cselekedni, ezt nem magamból kell kisajtolni. Tehát ez nem úgy van, hogy mint ma ez a nagyon híres, New Age-es pozitív gondolkodás. Örüljél, mindig örüljél, mert attól lesz neked jó. A Biblia nem ilyen pótlékokat mond. A Biblia azt mondja, hogy ha szomorkodnod kell, akkor szomorkodj. Ha örülnöd kell, akkor örülj. Egy a lényeg, hogy Isten közelébe legyél. Ha szomorú vagy, ha örömteljes vagy, minden helyzetben Isten közelébe legyél, mert ő ad neked egyedül biztonságot. Ő ad neked egyedül békességet. Ha szomorú vagy, akkor megvigasztal. Ha örülsz, akkor megszenteli az örömödet. Ha nehéznek érzed a kötelességedet, akkor meghallgat és kegyelmet ad, hogy el tud végezni, és lehet sorolni. Szóval a Biblia valóságosan beszél az örömről, nem úgy beszél az örömről, mint ahogy ma megszoktuk sajnos a világban, hogy az öröm az egy ilyen elvtelen massza. Szükségünk van Istennek a közelségére. És azt mondja a Biblia Dániel könyvében, hogy miután Dániel hűséges volt, olyannyira hűséges tudott lenni, hogy a halállal is szembe tudott nézni. De hát lehetne még folytatni tovább. Jézus Krisztusnak az életéről 30 éves koráig nem sokat tudunk. De azért elképzelésünk lehet, hogy hogy csinált meg például egy bútort. Beleadott mindent. Miért adott bele mindent? Mert tudta azt, hogy az ő földi élete az arról szól, hogy az atyának a programját megvalósítsa még ebben is. Még ebben is. És amikor 30 éves korában, mint egy 30 esztendős volt, ja, olvassuk Lukács 3:23-ban, elkezdte az ő szolgálatát, elkezdte azt a nagyszerű dolgot, ami a világ történelem szempontjából a legfontosabb 3,5 év volt, akkor ő így tudott hozzáállni a dolgokhoz. Na most, hogy azt mondtuk, hogy lélekből kell cselekedni. Jakab mond ezzel kapcsolatban egy nagyon érdekes dolgot, ami talán fura lesz. Jakab beszél arról, hogy mi az igazi Isten tisztelet. Első fejezetében. Arról beszél, hogy az Isten és az Atya előtt az igazi tisztelet az, hogyha meglátogatod az özvegyet és az árvát az ő nyomorúságában. Az Isten tisztelet az nem csupán annyi, hogy én eljövök szombaton, és tisztelem a Teremtőmet itt a gyülekezetben. Ez is Isten tisztelet, mert így rendelte a Teremtőnk, hogy megszenteljük a szombat napját, és ez jó dolog. De mi még az Isten tisztelet? Hát ez, amit Jakab mond. De Jakabnak a mondata, ami a szövegkörnyezetből, ha nem ragadom ki, akkor ugye arról szól, hogy én az özvegyeket és az árvákat, a nyomorúságban lévőket látogassam meg. Na de hát, hogyha a családomban megkönnyítem valakinek az életét, az nem ezt jelenti? Mert ha valakinek nehéz az élete a családban is akár, az nyomorúság, nem? Nyomorúságként éli meg. A nehézséget mi mindig nyomorúságként éljük meg, mert az is. Bármennyire Isten a javunkra tudja fordítani, azért nem kedves dolog. És azt mondja Jakab, hogy ha te meglátogatod ebben a helyzetben a családtagodat például, és nem kell itt nagy nyomorúságra gondolni, sok a tanulni valója a gyereknek, hát beviszem neki a tányér levest. Ez nem Isten tisztelet? Főleg akkor, hogyha én ezt hálát adva az Istennek és Atyának teszem meg, főleg akkor, hogyha én ezt az Istennek a jelenlétébe teszem meg, akkor Isten tisztelt. Mit mondott Krisztus a nagy profétikus beszédének a végén, amikor a juhok és a kecskék példázatáról beszélt? Bármit tesztek a legkisebbel, az olyan, mintha velem tennétek meg. Ha tudnád azt, hogy Jézus Krisztus személyesen ott van, és az ő tányérját kéne elmosogatnod, hogy tenned? Hát gondold azt, hogy ő ott van, és hidd el, hogy ő ott van. Ott van melletted, amikor dolgozol, amikor végzed a feladatodat, az otthonit, vagy a munkahelyit, mindent. Akkor ő ott van. Egyszer egy alkalommal ugye egy keresztény dolgozott a munkahelyén, és hát a beosztottjai, mert ugye vezetőember is volt egy kicsit, nem nagy vezető, de egy mondjuk úgy, hogy egy csoportvezető, és látták a beosztottjai, hogy hogy végzi a feladatát. És megkérdezték, hogy de miért? Hát én, nekem a főnököm az a mennyben van. Nekem a megváltó Jézus Krisztus az én uram és megváltom, és én úgy teszem, mintha neki dolgoznék. És az emberek elcsodálkoztak, hogy hát most már értjük, hogy miért. Már értjük azt, hogy miért úgy végzed a dolgod, ahogyan. És volt, aki megtért emiatt. Nem mindenki, de egy-két ember igen. Mert nagyon-nagyon látszott annak az embernek az életén, hogy ő nem az emberi felettesének akar csupán megfelelni. Hanem egy sokkal nagyobb, és ez nem is megfelelés. Ugye nagyon-nagyon érdekes Pál apostolnak egy visszatérő gondolata, amikor azt mondja, hogy mindenért hálát adjatok. Tudsz a munkahelyeden így helytállni, hogy hálát adsz mindenért. Én tudom, hogy ez nem könnyű. Nekem is volt olyan, nem is egyszer, nem mostanában mondjuk, de hát azért több munkahelyen is dolgoztam, hogy bizony-bizony meg kellett azzal küzdeni, beérek, és már megint olyan feladat van, amihez abszolút nincs kedvem. Már megint értéktelen dolgokat kell eladni az ügyfeleknek, amiről én is tudom, hogy én se venném meg. De muszáj. Hát ilyenkor egy dolog segít rajtunk, egyrészt az Istennek a jelenléte, aki velünk van ezekben a helyzetekben, aki velünk van a mi hiába való helyzeteinkben is, mert ezek sajnos lehetnek hiába való dolgok. Másik dolog pedig az, hogy ami tőlem telik, azt tegyem meg. Azt mondja Pál apostol, hogy mindent, valamit tesztek, lélekből tegyétek, úgy, mint az Úrnak, és nem embereknek. És még egy dolgot mond Pál apostol, mert hiszen nagyon szép és nagyon jól hangzik ez, de még egy dologgal megerősít minket Pál apostol, hogy mi az a motiváció, az a gondolat, ami még jobban segíthet bennünket abban, hogy ezt mi ténylegesen így tudjuk gyakorolni. Tudván egyrészt, hogy az Úrnak szolgáltok, ugye a Kolossé levélben így mondja, de amit mind a két levélben mond, hogy az Úrtól veszitek az örökséget. Amikor tudod azt, hogy mondjuk egy nagy ajándékot fogsz kapni, olyasmit, amit nagyon szeretsz. Karácsonykor, húsvétkor, kinek milyen, születésnap, ki mit tart, az mindenkinek a lelkiismeretére van bízva. És tudod, hogy közeledik, mondjuk a születésnapod, és tudod azt, hogy a párodtól, a családodtól egy olyan ajándékot fogsz kapni, aminek te nagyon fogsz örülni. Nem fűszerezi ez be a napjaidat? Hát gondolom, hogy így van. Na most mennyivel inkább így van, hogyha tudod azt, hogy te az örök életnek vagy a várományosa? Elhiszed ezt magad? Hogy Krisztus azért halt meg, nem egyszerűen azért, hogy nekünk itt a Földön egy jobb életünk legyen, bár az sem egy kis dolog, hogy Krisztus által már most itt a Földön boldog lehetsz, hanem azt mondja Pál apostol, hogy örökséged van elrejtve. És az Úr neked ezt meg fogja adni. Nem lehetséges ez. Ha rajta múlik, akkor megkapod. És hogyha mindenható valamire azt mondja, hogy azt te megkapod, akkor az a tied. Nem azért, mert megérdemled, hanem azért, mert ő szeret téged, és oda akarja neked adni az örök életet. Mint az ajándékot, mint a legnagyobb ajándékot, ami csak lehetséges. És erre merj gondolni. Ezt ne gondold, hogy ez önzés, mert az Isten maga mondta, hogy ő országot készít. És az örök életnek az ígérete, hogy vár egy jobb élet. Vár egy olyan ország, ahol már a kötelesség az nem nyűg lesz, hanem maga lesz a legcsodálatosabb dolog, és nem is úgy fogod megélni, mint kötelességet, hanem mint lehetőséget és csodát, mert ugye ott se fogunk unatkozni. Az örök életben se lesz az, hogy ülünk egész nap, és nem csinálunk semmit. Ott is munka lesz. Más kérdés, hogy sokkal-sokkal szebb lesz, sokkal-sokkal nagyobb eredménye is lesz, sokkal-sokkal tökéletesebb dolgok lesznek, csak tökéletes dolgok lesznek, de ahhoz itt a Földön kell neked és nekem bebizonyítani elsősorban saját magunknak, mert az Isten szeret bennünket, de bebizonyítani azt, hogy készek vagyunk elfogadni Istennek az ajándékát. És ha nyúl a mosogatás, főzés, ruhahajtogatás, szándékosan ilyen apró dolgokat mondok, ami nem biztos, hogy öröm. És ez nem bűn, hát mindannyian emberek vagyunk. A kérdés az, hogy meg tudja-e szentelni ezeket a dolgokat is az Istennek a jelenléte. Mert Pál apostol az alapige szakaszunkban erről beszél. És nyilván ugye, ha tovább, én most nem olvastam tovább, meg nem idéztem tovább, de ha tovább olvassátok, akkor beszél ott arról, hogy az urak, ők mit csináljanak. Mert ugye a keresztény gyülekezetekben az új szövetség keletkezésekor nem csak rabszolgák voltak, hanem voltak rabszolgatartók is. Ugye egy egész levél szól Pál apostolnak egy egész levele, egy bizonyos rabszolgáról, aki keresztény lett. Ugyebár Filemon levele, ismerjük, egy gyönyörű levél. A egyik legszebb levél a Bibliában. Az egyik legszebb a legszebbek között. És ugye Pál apostol arról beszél, hogy ti urak. Na most ezt is le lehet ám fordítani a mai nyelvre. Mert ma mindannyian úgy vagyunk, hogy valamikor szolgálunk, de valamikor vezető helyzetben vagyunk, nem? Máshol nem a családunkban. Azt hogy csináljuk? Azt mondja Pál apostol, hogy hagyjátok el a fenyegetést, ez ugye nem csak szó szerint értendő fizikailag, hanem ugye lelkileg is. Tudván, hogy él az Úr, a ti uratok, aki a mennyben van. Aki a mennyben van. Ugye a mi életünk az tényleg olyan, hogy egyszer így vagyunk, egyszer úgy vagyunk. Amikor döntéseket kell hozni a családban, akkor mi vagyunk vezetőhelyzetben. Amikor viszont lehet, hogy olyan feladat van, amit nem nagyon szeretünk, akkor viszont szolgai feladatot kell ellátni. Lehet ilyen a munkahelyen is, nem? Ott is lehet ilyen. Tehát azért csodálatos a Biblia, mert minden helyzetre tanácsot ad. És mit tudhatsz ebből? Mi az örömhír neked ebből? Az, hogy Istennél számon van tartva minden. Számon van tartva az is, ha te a szolgai nem éppen kedves dolgokat is hűségesen végzed, úgy, mint egy Isten tiszteletet, és számon van tartva az is, amikor esetleg vezető helyzetbe vagy, egy kérdés, egy helyzet megoldása szempontjából, és azt te istenfélő módon kezeled. Mit mondtál apostol erről? Él a ti uratok a mennyben. És erre ne csak úgy gondoljunk, hogy hú, lesz az ítélet, és Isten majd mindent megmér. Ez is fontos, de alapvetően nem ilyen negatív töltettel kell ezen gondolkodni. Hanem pozitívan úgy kell ezen gondolkodni, hogy semmi olyan dolog nincs az életemben, ami az ő figyelmét elkerülni. Akár jó, akár nem. És Pál apostol itt a végén, kétféle megfogalmazásban, a Kolossé, Efézusi levél, mind a kettő más megfogalmazás, ő azt mondja, hogy aki igazságtalanul cselekszik, az elnyeri a maga jutalmát. Na most ezt ugye a Kolossé levélben mondja, miért mondja? Ugye az új szövetség idején, mint tudjuk, voltak rabszolgák, akiknek sajnos néha kijutott az igazságtalanságból. Zárójelbe tegyük hozzá, hogy ma is ez így van, nem? Igazságtalanul megvádolnak, hogy hanyag vagy. Lehet, hogy esetleg tényleg fáradt voltál, és elnéztél valamit, és ezt jól fölnagyítják. Én már jártam így. CD-lemez borítókat kellett hajtogatni, és leesett a CD-lemez az asztalról. Főnököm az úgy porigalázott mindenki előtt, hogy öröm volt nézni. Szólni nem tudtam egy szót se. Azt mondja a Biblia, hogy aki igazságtalanságot cselekszik, az azt fogja aratni. Nem a te dolgod az, hogy bosszút állj. A te dolgod az, hogy ezt a dolgot feldolgozd, kezeld, és beszélgess az Isteneddel erről, hogy ez neked rosszul esett, vagy hogyha vannak olyan emberek a családodban, a baráti körödben, vagy a kollégák között, nyugodtan nekik is elmondhatod, ez nem bűn. De a bosszúállás, az ítélkezés, az az Istennek a dolga. És olyan nincs, hogy valaki büntetlenül cselekedhet rosszat. Előbb-utóbb biztos, hogy utol fogja érni. Ha másképp nem, úgy, ahogyan Pál apostol a római levélben mondja, hogy nyomorúság és ínség minden gonosz cselekvő lelkének. Lehet, hogy külsőleg úgy néz ki, hogy nagyon jól érzi magát, de hogyha látnád belül este a hálószobájába, akkor lehet, hogy egészen más lennél észre. Tud, hogy Isten kezébe van a dolgoknak a megítélése, és a maga idejében a Teremtő gondoskodik arról, hogy ki mit vet, a szaratni fogja. Lehet, hogy talán úgy tűnik, hogy hát testvér, amit mondasz, az nem igaz, mert én már évtizedek óta küzdök a főnökömmel, aki mindig és minden helyzetbe belém köt. De hát nagyon jól tudjuk, hogy Isten ítélő széke előtt minden napvilágra fog kerülni. És hogy mennyire működik ez a dolog, hogyha én nem a gonoszt ápolom magamba, hanem a jót. Volt egy, megint csak egy munkahely, volt egy keresztény, beosztott, hát akivel a főnöke nem bánt jól. Pontosan azért, mert ő keresztény volt. És azt mondta, hogy na, te istenfélő, naív kis bolond, majd én megmutatom neked, hogy nem fog neked az Istened segíteni minden helyzetben. És hát az ember ugye kitűnően dolgozott, hűségesen, hiszen ő is nagyon jól tudta, hogy az ő urának dolgozik, a mennyeinek és nem a földinek csupán. De hát természetesen nem maradt el a számonkérés, a belekötés. És egy alkalommal, egy gyűlésen, egy munkahelyi kollektív gyűlésen a főnöke természetesen úgy, ahogy az kell, földig alázta a keresztény beosztottját. És hát utána ugye a gyűlés után kimentek a kollégák ki dohányozni, ki pedig a büfébe, és ez a keresztény kollega ez csupa jót mondott a főnökére. És nem értette senki, hogy hát te miért, te bolond vagy? Nem vagyok bolond, én nagyon jól tudom, hogy Isten kezébe van ennek az embernek az élete, és ennek az embernek a sorsa is. Nem az én dolgom, hogy megítéljem ezt az embert, nekem egy a dolgom, hogy mindent úgy tegyek, mintha Isten személyesen láthatóan itt lenne. És hiszem, hogy itt is van. Hónapok teltek el, a főnök megbetegedett. Nagyon súlyosan megbetegedett. Mit gondoltok, hogy kit hívott el a beteg ágyához? Hát ezt az embert. Senki mást. És ez az ember, hogy bizonyságot tudott tenni Jézus Krisztusról. Olyannyira bizonyságot tudott tenni, hogy ez az ember befogadta Jézust a szívébe. És egy egészen más emberként jött vissza, amikor meggyógyult. Akkor már nem alázta meg a keresztény kollégáját, hanem akkor már a tenyerén hordozta. Mi több, vezetővé tette. És ezt most nem azért mondtam el, hogy mindenképpen nekünk is ez lesz a sorsunk, hanem csak azért, hogy azt lásd, hogy Istennek a kezébe van az egész életed. Azt mondja 37. Zsoltár, hogy bízzad az Úrral te dolgaidat, és várjad őt, mert felhozza a te napodat és a te igazságodat. Meg tudjuk ezt tenni. Napi szinten. Otthon, a munkahelyen. És az utolsó gondolat, ami mindenképpen nagyon-nagyon fontos még, mivel ezek a levelek zárulnak, és azt hiszem, hogy nekünk is ezzel kell zárni ezt az Isten tiszteletet, akkor azt mondja Pál apostol, hogy szüntelenül könyörögjetek minden emberre. Ha én Istennek a jelenlétébe végzem a nagyon apró dolgokat is, úgy végzem, mintha Isten tisztelet lenne, akkor az ima életünk is rendbe fog jönni. Az ima életünknek a rendbe tétele az nem azon múlik, hogy 5 órát imádkozom, vagy 6 órát. Én nem bánom, hogyha, meg nem gondolnám, hogy helytelen, hogyha sok időt fordítunk az imádságra, de higgyük el, hogy nem az idő a mennyisége a fontos, hanem a minőség. Na most, ha én úgy megyek el dolgozni minden nap, hogy én azzal Isten tiszteletet gyakorlok, legalábbis azzal, hogy ami tőlem telik, megteszem, tudván az, hogy nem embereknek teszem, hanem Istennek, akkor lesz miért hálát adnom, lesznek tapasztalataim, meg fogom tapasztalni Istennek a békességét akkor is, amikor lehet, hogy nem lesz rá okom, mert a feladatok a hegyekben vannak, hegymagasságban vannak, esetleg a főnököm sincs jó hangulatban, vagy ha igen, akkor majd más kollega nem lesz, vagy hogyha mindenki, akkor lehet, hogy én nem leszek. Meg fogod tapasztalni Istennek a békességét. És meg fogod tapasztalni azt, hogy ha te Isten tiszteletként kezeled a napi dolgokat is, úgyhogy ezek által bizonyságot tudsz tenni arról, hogy te neked elrejtett életed van Krisztusban, akkor az nem marad következmény nélkül. Azt észre fogják venni. És hogyha észre fogják venni, akkor az mit fog maga után vonni? Úgy, hogy kérdéseket fognak föltenni. Te miért így? És miért nem úgy? A Jóisten adja meg nekünk azt, hogy ebben tapasztalatunk legyen. Hogy az életnek az apró dolgait, azt tényleg próbáljuk úgy kezelni, mint hogyha az Isten most személyesen azt mondaná, hogy tedd meg. Nem azért tedd meg, mert ezt muszáj megtenned, hanem azért, mert megdicsőítheted az Istenednek a nevét. És saját magadra is visszaszáll majd ez a békesség. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy te is aratni tudsz ebből. Ez nem csak úgy lesz, hogy te égeted a gyertyát két végén, és már azt se fogod tudni jövő hétre, hogy éppen mikor aludjál és mikor dolgozzál. Mert ha Istennek a jelenlétében éled az életedet, és úgy teszed a dolgaidat, mint hogyha személyesen ő bízna meg téged, akkor annak az lesz a következménye, hogy sok erőd lesz. Kifogyhatatlan erőd lesz. És én tudom azt, és hiszem azt, hogy mindaz, amiket most tanultunk a Szentírásból, ez valóság és működik. Én is emlékszem, egy alkalommal nagyon nem volt kedvem mosogatni. De rettenetesen nem. Hát úgy tudja, hogy mennyire nincs ilyen kedvem mosogatni. Szerintem vagyunk így egy páron ezzel. És arra próbáltam gondolni, hogy de mi van, hogyha ez most úgy fogom fel, mint egy Isten tiszteletet? Hát valahogy másképp sikerült elvégezni. Valahogy más volt az egésznek a a lefolyása. Valahogy meg volt fűszerezőzve ez a dolog, mert nem magamra tekintettem, nem az én saját erőtlen, gyenge, most nincs kedvem dolgokra, hanem arra, hogy Isten ebben is jelen van. Itt is itt van. Most is itt van. Ő nem hagy el akkor sem, hogyha nekem ilyen apró, látszólag már unalomig ismételt dolgokat kell végezni. Úgyhogy én kívánom azt, hogy Jóisten ebben adjon kegyelmet, adja meg azt, hogy tapasztalni tudjuk ezt, hiszen mindannyiunknak munkahelyei vannak, főleg család van, és a családban is nem biztos, hogy mindenki istenfélő ember, mert máskülönben bizonyságot tenni nagyon-nagyon nehezen fogunk tudni, vagy sehogy. Úgyhogy a Jóisten, én hiszem, hogy meg akar bennünket áldani, és ezeket az igéket nyugodtan emészgessük, olvasgassuk, mert nagyon egyszerűek, nagyon tiszták, nagyon szépek, és én nagyon-nagyon remélem azt, és hiszem azt, hogy mindannyian, hogyha rámerjük bízni az életünket az Istenre, ezekben a dolgokban is, és meg tudja szentelni az Isten ezeket a hétköznapi, látszólag nagyon néha nem szeretem dolgokat, akkor az egész életünk meg fog változni. A Jóisten ebben adjon kegyelmet. Amen.
Áldásos Isten, tiszteletünket a 298-as énekkel fejezzük be. 298-as éneknek énekeljük az első három versét ima előtt, és ima után a negyedik, ötödik versét. És Jézus nyája szentül meg. Igen, hármat ima előtt, és kettőt ima után. Öt.
Jézus nyája szentül meg.
Köszönjük azt, hogy az egész életünket újján szeretnéd tenni. Napi módon megújul a te kegyelmed, napról napra a te hűségedet engeded megtapasztalni mindannyiunknak, még akkor is, hogyha nem mindig érezzük ezt, de tudjuk, hogy te itt vagy közöttünk, és itt vagy bennünk, és velünk vagy, és nagyon-nagyon köszönjük azt neked, hogy most megszólíthatunk téged. Köszönjük azt, Jó Istenünk, hogy annyiszor megtapasztaltuk azt már, hogy milyen az, amikor te megsegítesz bennünket, amikor a hétköznapi életünkben gondoskodsz arról, hogy valóban úgy végezzük a mi dolgainkat, hogy abban megláthassuk a te örömödet, a te szépségedet, a te jelenlétedet. Kérünk szépen téged arra, jó atyánk, hogy mindannyiunkat áld meg azzal a bölcsességgel és tudással, és azzal vágyjal, hogy mindent lélekkel,
szeretettel, a benned való bizalmától tudjunk cselekedni, hogy ez az a dolog, ami meg fogja tudni változtatni a mi életünket, meg fogja tudni változtatni a mi hozzáállásunkat a dolgainkhoz. Kérünk szépen arra, hogy te szenteld meg a mi életünket, kinek-kinek a maga helyén, ahol helyt kell állni. Adjó Istenünk, hogy kérjük és igényeljük a te jelenlétedet nap-nap többször is, és vágyakozzunk arra, hogy ebbe közelebben lehessünk a hétköznapoknak a forgatagában, és vágyakozzunk arra, hogy minél inkább megszentelt életünk megyettetennek. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, kérjük a te áldásodat délutánunkra, hiszen nagyon fontos ez a mai nap, hiszen a játszóházunkat szeretnénk tovább folytatni. Kérjük a te áldásodat mindazokra, akik szolgálnak ebben, és mindazokra, akik itt lesznek majd. Kérjük, hogy dicsőítsd meg a szent nevedet, hogy ezt is úgy tudjuk tenni, ahogyan az kell, hiszen ez is ugyanúgy az Isten tiszteletnek a része, mint az, hogy most itt hallgatjuk a te igédet, és imádkozunk, és énekelünk te előtte. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, és kérünk szépen, hogy a te ígéreted értelmében vezessen mindannyiunkat a te országodba, a Urunk Jézus Krisztus által.
Amen. Amen.
Prédikátor könyvében azt mondja a Szentírás, hogy gondolj a te teremtődre. És csak ezt a fél mondatot szeretném így a szívünkre érni, Isten tiszteletnek a végén.